Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Úttörőként és mintaadóként már sok-sok évvel ezelőtt megalapozta a városi terepjárók kategóriáját. 3 évvel a 3. generáció bemutatkozása után pedig jobb bőrben van, mint valaha. A Nissan kultikus SUV-járól, a Qashqai-ról eddig sem lehetett másképp beszélni, csak szuperlatívuszokban. Most pedig, hogy átesett egy alaposabb ráncfelvarráson, továbbra is éllovasnak járó tiszteletet parancsolnak a részletek. A sportos alakított merész külső, a felső kategóriát időző technológiájú fényszórók, az óriásra húzott kerekek és a továbbfejlesztett igen gazdag bőrt is tartalmazó belső kivitel. Műszakilag kategóriájában továbbra is éllovas. Adaptív és emlékező vezető támogató rendszer parádés. A hatótáv növelt szupertakarékos e-power hajtásláncnak köszönhetően pedig továbbra is a villanyautók élményét nyújtja, az azokkal együtt járó hatótáv félelem nélkül. A Nissan és az új Qashqai piaci sikere minden jel szerint már elválaszthatatlan egymástól. És nagyon úgy néz ki, mint adásban is zászlóvivő marad az alsó közép kategóriájú SUV-ok világában. A részletekről Mihály Norbert, a Nissan magyarországi PR igazgatója számol be, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Előjáróban azt még szeretném megjegyezni, hogy egy jó fél évvel ezelőtt már bemutattuk közelről a e-power hajtásláncú Qashqait, és akkor megemlékeztünk arról, hogy kicsit vulgáris legyek, brutális eladási értékeket értetek el itt Magyarországon, hiszen nagyon-nagyon kedvelté vált ez a hajtáslánc. A hallgatóknak csak egy mondatban összefoglalnám, miről van szó, hogy olyan autóról, amelynek a kerekeit nem benzinmotor hajtja, hanem elektromotor, ugyanúgy működik, mint egy villanyautó, de nincs benne nagy akkumulátor, hanem egy pici benzinmotor generátorként működve áramot fejleszt egy pici akkumulátorba, amiben puffer akkumulátorként táplálja a villanymotort, vagy motorokat, mert ugye van 4 kerekes változat is. Lényeg az, hogy ez az autó hallatlan siker a magyar piacon, de közben megújult. Tehát ugye elérkezett a félidejéhez, az életkorának félidejéhez, és ilyenkor általában az autógyárak hozzányúlnak. Hát ehhez az autóhoz most nagyon hozzányúltak, pedig nagyon nagy siker volt, ahogy mondom, eddig is. Beszéljük a részletekről. Én egyébként alig ismerném meg, hogyha utcán jönne velem szemben.
Hát valóban, talán mondjuk azt, hogy esztétikailag sokat változtattak az autón. Talán a leglátványosabb változás, hogyha megnézzük egy kicsit a megjelent képeket, az leginkább a lökhárítótól kezdődik, és ha már azt mondjuk, hogy Japán, meg azt mondjuk, hogy Qashqai, meg azt, hogy kultikus, akkor ugye minden jellegében próbál a Nissan is az új modelljein egy kicsit a japán hagyományokra visszautalni. Most úgy néz ki, hogy ez a hűtőrács a szellemisége szerint mondjuk a japán szamurájoknak a lánc ingére hasonlít, tehát az ihlette a formatervezőket,
páncéling,
hogy ezek jelenek, mint igen. A páncéling lenne, így van. Ez ihlette a formatervezőket, a láncból készült, illetve olyan bizonyos helyeken megjelennek olyan elemek, stíluselemek, mintha a szintén a japán szamurájok által használt régmúltban nyílvesszők hegyét mutatták. Uh-huh. Ezek visszatértek.
Ilyen a menetfény, ugye a nappali menetfény két részből áll persze, egy alsó ilyen láncszerű, és egy vonal, mint egy szemöldök. Nagyon jó pofa, mert ez az index kis egyben, az első részben. A hátsó traktuson ugye szintén megjelenek ezek a láncszerű elemek a piros színű féklámpában.
Így van, ami egyébként ugye kristálytisztán átlátszik, egyébként pirosan világít, és ez egy úgynevezett szuperpiros, tehát egy sokkal erősebben világító piros, pontosan azért, hogy azon kívül egy nagyon szép stíluselem a közlekedés biztonság életében is segít, tehát gyakorlatilag az autó sokkal jobban látható, akár mondjuk nappali fénynél, hogyha ha fékez, hirtelen ráfékez.
Igen, igen.
De ha már érintettük ezt a dolgot, és a hátsó lámpát ugye megpendítetted, akkor azt is ki lehet emelni, hogy a vészfékezéssel kapcsolatban, ha 60 km-es sebesség fölött hirtelen lassítás, azaz vészfékezés van, akkor nem egyszerűen kigyullad a hátsó világító, ugye a féklámpa, hanem villogni kezd, hogy még jobban felhívja a figyelmet azokra, akik mögötte haladnak, hogy itt bizony vészfékezés történt.
Ha a kívülről körbejárjuk az autót egyébként, tudjuk nagyon jó, hogy a úgynevezett időközi ráncfermaláson a gyártók azért nem nyúlnak hozzá a főbb karosszéri mellékhez, mert nagyon drága lenne, de mégis itt olyan átalakításokat látunk, ami egy új autó képét mutatja. Például a kerékjárati íveknek a színezése, a küszöbborítás leszínezése, a maga az első hátsó lökhárító kilakítása, a kettős fényezés, egész egy új képet, új arculatot mutat. És hát a nagyobb kerekek, amiket kapott.
Így van, alapvetően, hogy az autó az egy már az alapverziónál is egy 18-szoros könnyűfém fernivel érkezik, de bizonyos felszereltség szint fölött, illetve a legmagasabb felszereltségi szint esetén ugye megkapja a 20-szorosat. Tehát van 18, 19 és 20-szoros.
Hát ebben a kategóriában az ismeretlen 20-szoros.
Én azt gondolom, hogy igen, alapvetően azért a 19-nél megálltak, megkapta a 20-szoros felnit. Megjelent ez úgynevezett N-design felszereltség, ami kimondottan ugye stílus elemekre épül. Ebben az esetben például azok az elemek, amik alapvetően az alacsonyabb felszereltségi szintnél mondjuk egy ilyen CMC-n fekete fényt kapnak, itt az autó színére fényezték le ezeket az elemeket. Itt a küszöb alatti részről beszélünk, a kerékjárati ívnél, úgyhogy ezek szintén megjelentek a kocsiban. És azt gondolom, hogy ha még azt is megnézzük, hogy még a hagyományos fekete és fehér színekből is a gyöngyházszint is újra keverték, tehát sokkal csillogósabbra, sokkal érzékibbé alakították mind a két szint, és megjelent egy úgynevezett óceánkék szín, ami szintén egy új elemként repül föl a palettára, és ezeket a bizonyos színkombinációkat meg lehet úgynevezett dupla színként választani, tehát hogy fekete felső, a tető, illetve az oszlopok fekete színek, miközben az autónak a teljes, a legnagyobb része az pedig egy adott színből.
Nem szeretnék sokáig rugózni a fényszóron, de ez még itt, álljunk meg egy pillanat, amit beülünk a kocsiba előtte. Szóval ezek a fényszórók teljesen mások, mint az előd modellben, és ez a fajta fényszóró megoldás csak a nagy luxus autókból volt, számomra legalábbis ismert. Tehát adaptív távolságú tartó fényszórók, kanyarodók és egyéb elemek vannak benne, hát egészen varázslatos képet kap az autó ettől, annál is inkább olyan, mint a hunyorogna.
Így van, gyakorlatilag, hogy megjelenik most a Qashqai-ban is a bizonyos, tehát magasabb felszereltségi színnél az úgynevezett kanyarvilágítás, ami szegmensenként fordul és segíti a vezetőt azzal, hogy jobban belásson a kanyarba, és egyébként, ha egy régedi típusú, mondjuk azt, hogy Qashqai-nak a fényszóró alakja jelenik meg, nyilván az még egybe volt, hiszen akkor régebben hagyományosan egybegyártották a fényszórót, hogyha ezt összekötnénk, ugye ezeket a vonalakat és különálló részeket egy egész vonallal, akkor egy régebbi típusú Qashqai-nak a kettő generációval előtti Qashqai-nak a formavilágát jelenti.
Üljünk be az autóba. Hát itt is azért újdonságok fogadják a vezetőt, a kormány mögé ülőt. Egyrészt ez az egész műszeregyedettség, bár visszaköszönnek a régi emlemek, hiszen vannak még azért fizikai gombok, amik nagyon dicséretesek.
Ezt reméljük továbbra is megmarad.
De maga az összkép, ez szerintem egy nagyon nagyot változott.
Az egész autó egy ilyen kompakt egységet kapott, és az ügyfelek, akik a mostani generációs Qashqait veszik, és az ő visszajelzésük alapján, illetve nagyon több, elég sok ismerősöm is mondta, hogy egy feljebb lépett prémium szegmens alsó részébe érkezett az egésznek a kialakítása.
Hát már az felhasznált anyagok miatt is.
Így van, pontosan felhasznált anyagok miatt, a kialakítása miatt. Ebben az esetben, ami megjelent, az úgynevezett alkantara bőr, az alkantara bőr több helyen megjelenik a
műszerfalon is.
Műszerfalon is, a ajtónál, a könyöklő részen. Ez igazából egy hasított bőrre hajazó anyag, ami egy kimondottan jó tapintású, és ettől a minőségérzete megnő. A váltó környékén is megjelent ez, mondjuk az, hogy egy ilyen szürk és kicsit technodizájnú anyagborítás, ezzel is feljebb frissült az egész autó, illetve, amit még tud, hogy a belső világítás, ugye, ami szintén elrejtett LED csíkokból áll, most már az elkövetkező ennél a modellnél színekre lehet állítani, tehát olyan belső szín hatásra lehet állítani, ami az adott vezetőnek az adott időszakban a legkedvezőbb.
A három legmagasabb felszereltségi szintre pedig az a jellemző, hogy az üléskárpitok teljesen megváltoztak, ráadásul ugye Alcantarát említetted, én azt mondom, hogy bőr, mert hogy van valódi steppelt bőr
van
is.
Van steppelt bőr.
Ez már mikor a legmagasabb.
Ez a Techno Plus felszereltség.
Igen, igen, nyilvánvalóan már a zsebbe kell azért nyúlni, mert elég sok szarvasmarhát kellett itt feldolgozni ehhez, mert ez viszont nem műanyagpalackból készült kivételesen.
Nem műanyagpalackból készült, hanem valóban ez egy kimondott egy jó minőségű.
technikailag mit tud az előd modellhez képest? Mennyire változott? Tudom, hogy itt van az új 360 fokos kamera, amit egészen más, képes a két első kerék mögül nézni a talajt, hogy lássuk, hogyha egy szűk parkolóban, ahol a betonszegély el kell kerülni az alufelni, ott látjuk, hogy hogyan kanyarodik a kerék. Egyébként nyilván ez csak egy kitalált kép, összerakja egy számítógép a három, vagy a négy kamerának a képét.
Igazából 8 kamerából épül ez most már föl.
De lehet hátra látni, sőt úgy látjuk az autót, mint a kívülről néznék, az is döbbenetes.
Így van, nagyon sok újdonságot raktak ebből szempontból az autóba. Először is ez a 360 fokos kamera, vagy ahogy nálunk ezt hívják, a Round View kamera, ez az első Qashqai-ok óta szerepel, és ez mindig is nagyon sikeres volt. És ugye, amikor az új modellt fejlesztették, vagy mondjuk azt, hogy a frissítét fejlesztették, akkor megpróbálták azokat az elemeket megtartani, mert múltban sikeres volt, és még egy kicsit tovább fejleszteni. Tehát ennek a segítségével nem elég az, hogy most már tényleg akár hátulról is, mint hogyha mondjuk azt, hogy rejtett motorház fedőből néznénk az autót, és látjuk pontosan, amikor beparkolunk bizonyos helyekre, hogy néz ki, és a lehető legkevesebb eséllyel okozunk kárt, vagy abban, hogy mellettünk van, vagy az autóban, de a memóriájával el tudja, és GPS-jelekkel el tudja menteni azt a nehezen parkolóhelyet, vagy sokszor parkoló helyeket, ahova tű pontosan utána maga be tud állni az autó.
Na, ezt jegyezzük meg. Tehát nem arról van szó, sok konkurensén már azért van hasonló, hogy az utolsó 50 méter, vagy 80 métert, vagy 100 métert megjegyzi az autó. Itt egész listát állíthatunk össze a különböző sorszámok alapján, és be tudjuk ütni, hogy most a 12-es helyre szeretnék beparkolni, és beparkol az autó magától emlékezetből.
Így van, tehát hogy a GPS a jelek alapján ezt megjegyzi, és utána nyilván fölméri a helyet, hogy azóta volt-e változás.
Hát azért vannak a kamerái.
Ott van, így van kamerák, de utána gyakorlatilag tűpontosan mindig ugyan be tud állni, honnan hagytuk az autót. És ha már a kameraképeket említettük, és azt is említettük, hogy a parkoláson ez milyen segítség, ugye nagyon sokszor azt is tudjuk, hogy ha olyan helyre hajtunk ki, ami nagyon rosszul belátható, az is bizony nehézséget okoz. Na most gyakorlatilag ezzel a kamerarendszer és a GPS jelekkel ezeket a helyeket is el tudjuk tárolni, és ebbe, amikor ezeket a helyeket megközelítjük, akkor a kamerák automatikusan bekapcsolnak, kivetítik a képet, ugye a középső jelre, hogy lássuk, hogy amit esetleg szabad szemmel nem látunk, egy nehezen belátható helyszínre, akkor kapjunk képet arról, hogy mondjuk egy bokron túl, vagy egy sövényen túl, amit lehet, hogy mondjuk az áoszlop miatt, vagy bár miatt nem látunk, akkor látjuk, hogy jön-e autón, onnan kintről vagy sem.
Még nem volt szerencsém személyesen meggyőződni róla, de azt olvasom a gyári anyagból, hogy jelentősen megváltozott a képernyő minősége, az információs képernyő minősége előtt modellhez képest. Design elemekben, képi megjelenítésben változott, fényerőben, ráadásul van egy olyan minimál mód, ahol csak az a pár információt teszi ki nekünk, ami az alapvetően szükséges ahhoz a vezetési helyszínhez, ahol éppen tartunk. Tehát lehet válogatni. Ráadásul most már ugye alapáron a Google térképpel tudunk online közlekedni, ami nagyon fontos, hiszen itt már a hangvezérlés is működik.
Igen, nagyon sok dolgot említettél egyszerre, valóban ennyi dologgal ellátták az autót, tehát az egyik a legfontosabb, amit ki lehet emelni, hogy maga ez a kamera, pontosan ez a kijelzőrendszer, ez egy nagyon könnyen átható lett. Nagyon sok felmérés azt mutatja, hogy minél többet tud egy autó technikailag nyújtani, annál több dolog elvonthatja a vezetőnek a figyelmét, és pontosan ezért fontos ez a minimál mód, hogy gyakorlatilag a kiválasztott mondjuk az, hogy vezetési stílust, az, hogy ekosport vagy normálba szeretnénk vezetni, a sebességet és gyakorlatilag még egy harmadik dolgot leszámítva, mindent el tud tüntetni a kijelző, hogy ne vonja el a vezető figyelmét az útról és a vezetésről. További segítség, amit mondtál, hogy megjelent most már a Google Built-in, aminek többek között az egyik nagy előnye, hogyha az embernek egyébként van egy Google fiókja, és a térképen egyébként vannak kedvenc pontjai, akkor azokat automatikusan betölti, és miután állás közben ezt tudja magát frissíteni, és a telefon és ezeket az információkat ugye megkapja az autó, ezért nem kell a telefont használni, hogyha a telefonnak ne adj Isten nincs térereje, akkor is lefrissíti magát az autó, amikor van jel, és ha nincs is éppen térerő digitálisan, akkor is szépen tudja használni a térképet. A másik fontos elem az, hogy nagyon sok mindent most már hanggal lehet vezérelni. Az egyik ilyen az, hogyha hívni szeretnénk valamit, akkor hívást is úgy tudunk kezdeményezni, hogy az utat nézzük, és nem kell ugye kézbe fogni a telefont. Ha bárkinek a hívását fel akarjuk venni, akkor ezt is megtehetjük, de akár a navigációt is hanggal tudjuk vezérelni, és ezáltal nem kell elvennünk a kezünket a vezetésről, nem vonja el a figyelmünket, hanem előre nézve az utat tudunk beszélni az autóhoz.
Érkeztünk a legfontosabb részhez, a hajtáslánc bemutatásához. Számomra tehát ez nagyon fontos üzenet, hogy ez a Qashqai most már nem készül csak digitális, vagy inkább elektromos változatban, persze idézőjelbe téve, hiszen van egy mild hybrid hajtáslánc, és van egy e-power, ami teljesen elektromos hajtás generátorral kiegészítve.
Igen, az előző mondjuk a Qashqaiból, amit ezt elkezdték gyártani, megközelítőleg 350 ezer darabot értékesítettek Európában, és ha már említetted az e-power-t, akkor azt ugye most ünnepeltük azt, hogy Európában eladtuk a 100 ezredik e-power autót. Ez azt jelenti, hogy ennek egyébként körülbelül a kétharmadát, több mint 65 ezer autó, ezt a Qashqaiba adták el, a maradékot ugye az X-Trailben. Tehát alapvetően ezt a technológiát megtartották. Az újonnan érkező Qashqai szintén a mostani hajtásláncokkal fog érkezni, tehát lesz az 1.3-as mild hybrid, és lesz benne az e-power.
Az e-powerről beszélünk egy kicsit bővebben, már csak azért is, mert a fogyasztás a parádés 5 liter környékére jósolja a gyár a VLTP mérés ciklus szerint.
Ez így van egyébként, éppen most beszéltük a kollégákkal, valamelyik kollégánk éppen meglátott az egyik olyan országot, amit szintén hozzánk tartozik, és nagyon boldogan, büszkén emlegette, hogy annak ellenére, hogy strádán ment, ahol azért nagyobb sebesség is előfordulhat, bizony fogyasztása 5,5 liter alatt maradt, pedig a megengedett 130 km-es óránkénti sebességet használta, ami szintén jó, nem is egyedül utazott, tehát azt lehet mondani, hogy ezeket a nagyon jó fogyasztási eredményeket tudja az autó produkálni, és miután az autó súlya nem nőtt ahhoz képest, ami most volt, tehát biztosak vagyunk benne, hogy ezeket a fogyasztási eredményeket fogja hozni az új modell is.
Tehát ebbe tovább fejlesztett változó sűrítési arányú turbófeltöltős háromhengeres benzinmotor.
Így van, egy 1.5-ös benzinmotor.
Igen, viszont nagyon érdekes, hogy hát ennek a sűrítése, meg a maga a vezérlése teljesen idomul a terheléshez.
A vezetés is stílushoz
így van,
pontosan.
Így van. És ugye egy számítógépes rendszer ellenőrzése alatt áll az egész elektromos áram termelés. Magát a kereket persze egy 140 kW-os villanymotor hajtja, ha jól tudom. Ugye?
Így van, gyakorlatilag ugye az autó egy 190, így egy 190 lóerős autó lesz az elektromos
áram.
Így van, összességében. Ami nagyon fontos, hogy bizonyos esetekben, amikor úgy érzi az autó, és látja, hogy mondjuk az út az hangosabb valami oknál fogva, akkor bekapcsol, hogy töltse az akkumulátort, amikor az akkumulátor töltettsége kellően magas, és egyébként csendes útviszonyok között haladunk, akkor automatikusan kikapcsolja a benzinmotort, hogy a lehető legkevesebb zaj jusson be a vezető fülkébe. Ezt továbbra is megtartja, amikor említetted ezt az 1.5-ös benzinmotort, ez egy 1.3 hengeres. Régebben, és van egy nagyon sikeres 2 literes benzinmotorja a Nissannak, az Infiniti modellekben, ez egy 4 hengeres, ez gyakorlatilag annak a 4-hengeres, 2 literes motornak az 1 hengerrel kevesebb, 1,5 literes verziója, ami egyébként tényleg nagyon sikeres és nagyon menetbiztos.
1,8 kW-os akkumulátor, kilovattórás akkumulátorra csatlakozik az áramtermelés. Én egyébként ezt az egy pontot érzem gyengének ebben az autóban, az előbb modellben is, ezt el is mondtam, én volt szerencsém kipróbálni, hogyha csak egy 4 kilovattórás lenne, már sokkal kevesebbet járna az agregátor, és többet menne elektromos hajtással.
Ez egy érdekes kérdés, nyilván minél nagyobb az akkumulátor, annál többet ugye tud az autó csak tisztán elektromos
hajtásra
menni.
Tudom, hogy nehezebb lesz tőle, igen.
Ugye azt kell kiszámolni ilyenkor a mérnököknek, hogy a megnövekedett súly, az mondjuk az, hogy mit hoz a konyhán.
Igen.
Arra nagyon figyelni kell, hogy azért a leves ne legyen drágább, mint a hús, és gondolom ezt azért figyelembe veszik. Miután technológia sikeres, és nem csak Európában, hanem az egész világon, hiszen az egész világon sok helyen használja most a Nissan Mars az e-power hajtási rendszert, én nem csodálkoznék, hogyha lassan-lassan lenne egy második generációs e-power, ami valószínűleg akkor még fejlettebb ez, és aztán még többet fog tudni.
Utolsó kérdés, mikor jelenik meg Magyarországon, mikor lehet ebből az új modellből vásárolni, és mi van az előd modellekkel? Azok már kifutottak, vagy pedig párhuzamos árusításra törekszetek?
Azért mi nagyon törekszünk arra, hogy ne legyen párhuzamos árusítás, hogyha csak egy nagyon röviden, hogy az első negyed évben, ha megnézzük, hogy összesen 1314 autót regisztráltunk januártól áprilisig, tehát annyi autót értékesítettünk a Qashqai-ból, csak Magyarországon. Az ugyan az előző évben 358 darab volt, tehát azért hatalmas ugrás volt. Akkor X-Trail-ről ne is beszéljünk, ahol ez tavaly 74 volt, most meg 512. Tehát azért mi igyekszünk a készleteket, főleg a Qashqai esetén ugye racionalizálni. Az első gyártási darabok, amik mondjuk az, hogy a tesztautók lesznek a márkakereskedésekben, azok várhatóan júniusban érkeznek, és azt gondolom a sorozatgyártás, amikor már valóban mennyiségeket kapunk, az inkább július-augusztus. Addig pedig a mostani Qashqai modelleket próbáljuk kedvező áron az ügyfelek részére kedvelő feltételekkel kínálni.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatóknak, Mihály Norbertet, a Nissan Magyarországi PR igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé, úgy ebben az időben. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.